67. álom. Feltettem a vizet a gáztűzhelyre. Ilyenkor 10 óra körül kávézni szoktunk, amikor otthon vagyunk. Míg vártam, hogy felforjon a víz, kinéztem az ablakon. Lea és Vilmos lent játszottak az épületek közti kis játszótéren. Lea a csúszdán, Vilmos a bordásfalon mászkált. A nappaliban szólt a tévé. Nem figyeltem oda, csak félfüllel hallottam a bemondó hangját, aki a 10 órai híreket olvasta be. Csak az utolsó szóra lettem figyelmes, már azért is, mert a mondat félbeszakadt, és csak az ismert susogás következett, mint amikor nincs program, vagy kikapcsolják az adót. Felrobbant. Ezt a szót hallottam utoljára. Feltételeztem, hogy valami szerencsétlenségről lehet szó, vagy autó, vagy vonatbalesetet jelenthetett be a bemondó. De miért szakadt meg az adás, tettem fel magamnak a kérdést. A víz forni kezdett. Dilemmában voltam. Készítsem el a kávét, vagy nézzem meg, mi van a tévével. Az előbbit választottam. A tévé megvárhat. Gyors, rutinos mozdulatokkal befőztem a kávét, és szóltam Vinusnak. Ő a fürdőszobában a szennyest válogatta. Színes vagy nem színes. Onnan szólt, hogy mindjárt jön, csak elindítja a mosógépet. A kattogás és a vízsugár hangja után meg is jelent a konyhában. A nappalin keresztül jött, de nem vette észre a havas képernyőt. Ütögetni kezdtem a készüléket arra gondolván, hogy valami kontaktus hiba lehet a berendezésben, vagy talán az adóban lett áramszünet, bár ez kevésbé valószínű, mert ilyenkor rögtön beindítják az áramfejlesztőt. Néhány csatornát is váltottam, tudni akartam, azokon van-e adás, de ott is csak a havazás jött elő. Ez így már kicsit aggasztott. Kinéztem az ablakon a kávés csészével a kezemben. Tőlünk, a 6. emeletről, messze el lehetett látni a város épületei felett. Furcsa gomolygó felhő közeledett a város felé. Nyugatról érkezett. Az tűnt különösnek benne, hogy nem a magasban közeledett, ahol a felhők járnak, hanem a talaj felszínén. Amit a kötszerű anyag eltakart, az többé nem látszott. A jelenség nyugtalanított. Kiszóltam az ablakon a gyerekeknek, hogy elkészült a kakaó. Ez a varázsszó mindig sikeresnek bizonyult. Rögtön elindultak a lépcsőház felé. Nem lifttel közlekedtek, mert kettőjük súlya nem elengedő ahhoz, hogy meginduljon a lift. Ez volt a szerencse, mert pár perccel később bekövetkezett az áramszünet. A teraszra siettem, hogy megbizonyosodjak róla, a gyerekek már nincsenek az udvaron, majd a bejárati ajtót figyeltem várva, hogy megérkezzenek. Kint a felhő eltakarta az egész látóhatárt, gyorsan visszaléptem és becsuktam a teraszajtót, hogy a köd ne jusson a lakásba. Kikevertem a 2 csésze kakaót. A gyerekek megérkeztek. Lea rögtön az ablak elé sietett, hogy megnézzem, mi az a köd. Olyan sűrű formát öltött, hogy még a mellettünk lévő épületet sem lehetett látni. Vinus kijött a másik szobából, abba kellett hagynia a vasalást, amikor elvették az áramot. Leült a konyhaasztalhoz. Maradt még néhány kortya kávéjából, azt iszogatta. A tévé sem sistergett tovább. Azon töprengtem, milyen jó, hogy a gyerekek nem lifttel jöttek fel, mert biztos beragadtak volna. Majd arra lettem figyelmes, hogy a köd betódult a szobába. A teraszajtó nyitva állt. Lea a teraszon nézelődött. Rögtön odaszaladtam és becipeltem. Ellenkezett, mert a játszótéren maradt plüss lovacskáját akarta figyelni. Félt, hogy valaki elviszi. A másik ablakhoz siettünk. Onnan az egész utcát és a leparkolt autókat is látni lehetett. Ott is terjedt a köd, de azért látni lehetett a kocsik körvonalait, pláne a sötét színűeket. A járdán senkit sem láttam, egy lélek sem járt kint. A hátam mögül hozzám lépett Vinus egy kis tranzisztoros rádióval a kezében. Ezt az elemes készüléket nagyon ritkán használtuk, meg is feledkeztem róla. Jó, hogy Vinusnak eszébe jutott, mert ha valahol van adás, meghallgathatjuk. Mielőtt bekapcsoltam, ki kellett cserélni az elemeket benne. Az állomások után kutattam, legtöbbje sziszegett. A végén egy angol nyelvű hírműsort sikerült elfognom. Annyit megértettem, hogy a japán fukushimai atomerőműben közép-európai idő szerint 6 óra 46 perckor bekövetkezett földrengés és az azt követő cunami romboló hatása súlyos nukleáris robbantást idézett elő. Feltételeztem, hogy egy ilyen atomrobbanásnak sok áldozata van. A szürke por felhő, amely a városunkat ellepte, onnan ered. Rögtön arra gondoltam, hogy valószínűleg radioaktív a porfelhő, napokig nem lehet majd kijárni a szabadba. Az ukrán csernobili atomkatasztrófát már ismertem. Ez a japán sokkal nagyobb lehetett, ha egész idáig elérkezett a robbanás hulláma. A vastag üvegnyíláson keresztül figyeltem a két fiatalt. Egymással szemben állva beszélgettek a külső teraszon. Az oldal bejárat előtti tér mindössze 1 méter széles lehetett. Az egyik oldalon, ahonnan néztem őket, a hatalmas vastag falu óvóhely épülete állt. Az épülettel szemben pedig betonkerítés emelkedett. Annak a folytatásában több méter magasságú, függőlegesen döngölt föld húzódott. Emiatt talán nem is tornácra, hanem külső három oldalról csukott folyosóra hasonlított. Egyedül az előtér tetejét nem fették le. Ha valaki felnézett, láthatta a felhőket. A fiatal férfi sokat beszélt, a lány úgy tett, mintha érdekelné a téma, de inkább élvezte a cigarettát. Nem tudtam megítélni, hány évesek lehetnek, mert az észak-kelet-ázsiai rasszhoz tartoztak. Nekünk, európaiaknak pedig nehéz megállapítani ezeknek az embereknek az életkorát. Minden esetre fiatalok voltak. Engem azért rendeltek oda, mert az a hír terjedt el, hogy magasrangú politikai vezetők és tudósok érkeznek az épületbe. Az ő elszállásolásukról kell majd gondoskodni. A katonaság megpróbálja helyrehozni a földrengéstől megrongálódott fukushimai atomerőművet. Nem biztos, hogy sikerül. Ha az bekövetkezne, legalább azok, akik erre jogosultak és a családtagjaik biztonságban lehessenek. Ezért és a lehetséges atomháború kitörésének veszélye miatt épült az óvóhely. A hatalmas részben föld alatti épületben sok munkatárs is végzett feladatokat. Ők működtették a berendezéseket és szolgálták ki az elhelyezetteket. Sok fiatal lány és férfi volt közöttük. A kint beszélgető két fiatal is közéjük tartozott. Testhez álló katonai egyenruhát viseltek. A nő miután elszívta a cigarettáját, arról beszélt, hogy férje és egy kisfia van a városban. Milyen igazságtalanság az, hogy ha valami történik, akkor ő megmenekül, mert bent végzi a munkáját, a családja pedig elpusztul. A férfi bólogatva igazat adott a nőnek. Arról is beszélt, hogy az atomerőmű olyan erős, ha felrobban, valószínűleg az emberiség nagy részének vesztét okozza. Emiatt azon kell majd gondolkodni, miként lehet fenntartani az emberiséget. Az érvelésben már benne lehetett az a gondolat, hogy a nő a párja lehetne. Egymás után érkeztek az autók és a helikopterek, sokan azzal foglalatoskodtak, hogy elhelyezzék őket. A nagy, vastag bejárati ajtónál álltam, és figyeltem az érkezőket. Ismerős után kutattam. Csak olyanok voltak közöttük, akik a szigeten laktak. Többek között Akihito japán császár és családja is megérkezett. Nem sokára lezárták az épületet. Közölték, hogy nem sikerült helyrehozni az atomerőművet. A szakszerűtlen próbálkozás közepette felrobbant. Én a földszinti fürdőszoba fenntartását és karbantartását kaptam feladatul. A katasztrófa után több olyan személy is megpróbált bejutni az óvóhelyre, aki erre jogot kapott. A bennlévő vezetőség ezt nem engedélyezte. Miután a nagy bejárati ajtókat lecsukták a sugárzás miatt, többé senki sem jöhetett be. Ezek után kezdődtek meg a támadások az óvóhely ellen. A kint rekedtek közül többen megkíséreltek bejutni, sőt azok is, akik kívülről védték a bunkert. Néhányat közülük észrevettem azon a folyosón, amelyen a fiatal lány cigarettázott. A megégett, szakadt ruhájuk alatt véres bőrük és izmaik virítottak. Körülöttük szürke felhő lebegett. Ez a sugárzás következménye lehetett. A kívül rekedtek közül sokan tudták, merre kell keresni az óvóhely gyenge pontjait, hiszen ott őrködtek az építkezés idején is. Az egyik ilyen pont a fürdőszoba mennyezetén volt, ezért odaindultam. Az egyik mellékbejáraton azt vettem észre, hogy nagy meleget sugároz. El sem tudtam képzelni, mi okozza az ilyen hősugárzást. A következő pillanatban kint termettem az ajtó előtt. Ketten kívülről lángvágóval próbálkoztak bejutni. Az ajtó vastag és erős sarokvasaira irányították a forróvágó pisztolyt. Visszaugrottam az óvóhely belsejébe, az ajtó elé toltam a tároló szekrényeket. Azt reméltem, hogy majd visszatartják a betolakodókat. Tudtam, ha olyan valaki jött be, aki már sugárfertőzött, akkor az óvóhelynek tovább semmi értelme sincs. A fürdő térség felé haladtam, oda egy nagyon keskeny szellőző nyílást szereltek be. Csak sok különböző szűrőn keresztül juthatott be a levegő a külvilágból. Amikor odaértem, valaki már bent zuhanyozott. El sem tudtam képzelni, ki lehet az, aki megszegi a belső házi rendet. A beérkezők tudták, hogy a víz megőrzése miatt hetente csak egyszer lehet tusolni. Legtöbbjük a mai napon érkezett, nem lenne szabad használni a fürdőszobát. Haragosan benyitottam a fürdőhelyiségbe, ott több kabin állt a benn lévők rendelkezésére, külön a nők és külön a férfiak részére. A vízsugár hangja a női részről jött. Nem tágítottam, mert a vízhasználat ilyen esetben nagy védséget jelentett. A szűk fülkében egy fiatal nő állt háttal. Rövid, sötétbarna hajviselete inkább a fiúk frizurájára hasonlított. Testének nagyobb részét már beszappanozta. A vízsugár által a hab lassan csúszott lefelé sötét bőrfelületén. Formás, gömbölyű fenekén a világosabb rész mutatta, hogy nyáron mekkora bikinit hord. Amikor meghallotta, hogy bejöttem, szégyenérzet nélkül felén fordult. Pillantásáról leolvastam, hogy kérdőre von. Te nem olvastad a házi rendet, hisz azt mindenki megkapta, szóltam parancsolóan. Nem, mert én kintről jövök, válaszolta ugyanolyan indulatos hangon. Ez a mondat valahogy érthetőnek bizonyult, mert lényegében mindenki kintről érkezett. Csak akkor fogtam fel a mondat igazi értelmét, amikor a fiatal nő teste körül villámszerű, apró szikrák keletkeztek. Úgy tűnt, mintha valami varázslatra készülne. Ennek tudatában meghátráltam. Amikor kiértem a tusoló fülkéből, akkor láttam meg, hogy a mennyezeten a szellő nyílás fel van feszítve.